No, hát akkor a délutáni, mindenkinek jó emésztést kívánok, de megyünk tovább a délutáni anyaggal. Tulajdonképpen az egyház és a szekta, hol a határ, nem szeretem a szót, de jobb hiány, most használjuk. Tulajdonképpen azt szeretném így hangosan végig gondolni veletek, hogy miért vagyunk mi keresztények egyek, annak ellenére, hogy sokféle egyházhoz tartozhatunk. Hol van a határ? Milyen maga ez a határvonal, ez egy vonal, vagy egy széles spektrum? Ezzel az egész helyzettel mit kezdjük? Legegyszerűbb, ha felolvasok valamit. Itt van ez a füzetünk, ez a segédanyag a vallások kutatásához. És ebben most tudom, hogy ilyen statisztikák, egyházlisták vannak, meg minden. Ott vannak ezek a vallás ismereti és felekezet ismereti fogalmak, és például a szekta szó egyház, ortodox, bigott, biblikus, eretnek, evangelikán, karizmatikus, fundamentalista, keresztény, keresztjén, kisegyház, nagyegyház, lelkiség, liberális, misztikus, stb. Tehát ilyen fogalmaknak a szótári meghatározásai össze vannak gyűjtve a mai meglevő szótárakban. Tehát mondjuk a szekta szó, ugye ez a értelmező szótár szerint valamely egyháztól, felekezettől elszakadt kisebb közösség, nagyobb közösségekben, pártban, azonos nézetek, érdekek, stb. Alapján elkülönült szűk csoport szektás, vallási szekta tagjaira jellemző, vallási szekta híve. Ugye az idegen szavak szótára, az uralkodó egyháztól elszakadt, többnyire be nem vett vallási csoport, szorosan, tehát vannak ilyen szociológiai jellegű meghatározások, amik már kicsit idejét múltak, mert nincsen uralkodó egyház, meg nem feltétlenül kivált csapat, hanem így magától is létrejöhet. Tehát léteznek ezek a meghatározások, de ezeket nem igazán tudom használni, meg mit kezdeni velük. Úgyhogy inkább onnan kezdeném, de mondom, ne lehet olvasni ezeket a meglevő meghatározásokat, hogyha érdekel. Hogy mitől vagyunk mi keresztények egyek. Aztán már látjuk, hogy honnantól nem. A keresztény felekezetek egységének az alapja, talán ez a motto lehetne, nem én mondtam ezt ki először, hogy lényeges dolgokban egység, egyebekben szabadság, de mindenben szeretet. Ezt már Ágoston, az evangélikus Melanchthon, a metodista Wesley csomó megfogalmazták, hogy lényeges dolgokban egység, egyebekben szabadság, de mindenben szeretet. Az a kérdés, akkor mik a lényeges dolgok, mik az egyebek? Ugye? Tehát az első, hogy mi tartozik a lényeges, és mi az egyebek kategóriába, ezen az első kérdés. Most ahogy én látom, a lényeg, amiből nem tudok engedni, amiért hajlandó vagyok veszekedni, verekedni, bármit csinálni, az az üdvözítő személye. Tehát Jézus Krisztus. Ugye, az ő Istenember volt ebből következően a háromságtan, és az üdvösség útja. Tehát az üdvözítő személy és az üdvösség útja, hogy kegyelemből, hitáltal, jó tettekről lettünk megszabadítva. Ez az, amiből nem lehet engedni. Ez az a keresztény történelmi, hagyományos, stb. Stb. Alap, amiből egyszerűen nem lehet engedni. Ezen túl már nem beszélhetünk kereszténységről. Tehát a Bibliának az egyetemes hitvallásokkal egyező tanítása. Ez az, amit úgy érzem, hogy lényegesnek lehet mondani. Most ha valakinek ugye az a lényeges, hogy legyen kukas a templom tornyán, vagy kereszt, vagy a szentelt víztartó, vagy már bocsánat, ha ilyen dolgokkal jövünk, hogy ez a lényeges, ebből nem lehet engedni, meg hogy orgona szóljon, vagy hogy gitár szóljon, vagy hogy mit tudom. Lehet ezen így elindulni, de akkor gyakorlatilag a saját kis egyházad lesz az egyedülüdvözítő vallás. Tehát ezzel irányítunk. Az egyéb kategóriában én szerintem három témakör tartozik, és hogy ide tartozik, ennek oka van. Az első a formai dolgok. Tehát egyház szervezeti kérdések, ugye kongregacionalista, püspök, mit tudom én, milyen 3-4 ilyen gyülekezetrendi modell van. Aztán a liturgiai különbségek. Ugye, hogy most például egy ilyen dolog, hogy hogyan kereszteljük, ugye? hogy leöntsük kancsóval, mint az első baptisták, vagy víz alá nyomjuk, mint a baptisták, egyszer nyomjuk, vagy az Atya Fiú Szentlélek nevében háromszor nyomjuk víz alá, arccal előre, arccal hátra, oldalra, tehát ahány felekezet mennyi víz kell hozzá, elég, ha letérdel, és úgy, vagy víz alá kell nyomni, és akkor 40 gallonnyi víz kell hozzá. Fülöp-szigeteken vannak a 40 gallonos baptista atyafiak, ez a felekezet neve, mert ugye kiszámolták, hogy ennyi kell. Tehát a bemerítéshez. Tehát ezek a formai dolgok, vagy ugye, hogy a fejleöntés és tetőtől talpig, tehát eltérések, ugye? Aztán ezek a szentséghasználati kérdések, kulturális hagyományok, ugye? A kapella énekelünk, ugye, mint a régi Gregorián a himnuszokat, tehát egy hangszerkísért nélkül, vagy orgonával, és akkor ott vére Bach, az ötödik evangélista is ott szól, és erős vár a Istenünk, vagy inkább ilyen gitáros, zenés szint is dolgot, tehát majd kortárs könnyű zenét nyomassunk, vagy régi énekeket újra hangszereljünk, tehát rengeteg kérdés van, tehát kulturális hagyományok, egyházszervezet, liturgia, szentséghasználat, ezek a formai dolgok. Érdekes módon ezekről mond a Biblia legkevesebbet. Egyes esetekben szinte semmit. Tehát ettől kezdve ízlés kérdése, kulturális hagyomány kérdése. Arra vigyázunk, hogy ne keverjük össze a Bibliával, Isten szavával a saját kis kulturális hagyományunkat. Ugye a kokas, meg a orgona, meg a gitár, meg a, ezek ide tartoznak. A második téma, amiben nem véletlenül a hitvallások nem egyeznek, az Isten láthatatlan munkálkodása. Ez a téma. Egész konkrétan a szabad akarat és a kiválasztás viszonya, illetve a karizmák kérdése. Tehát ezek azok a témák, amikben ugye elég régóta megy a vita, ugye arminiánus kálvinista, meg egyéb, bocsánat, viták, ugye karizmatikus, antikarizmatikus, és a kettő közt egy csomó irányzat, felfogás létezik. Valahogy ezekben is nehezen rakunk rendet, egyszerűen ez, mert Isten láthatatlan munkálkodásáról van szó, és azt abban próbálunk belelátni, hogy valakiben mi történik éppen. Hogy miért az ő szívét nyitotta meg az Úr, miért a mellette levőjét. Ja, most csak ugye, az a karizma, ami működik, ezt csak ő csinálja, a pszichése, vagy ez Isten az, aki dolgozik. Nem látunk bele. És akkor vannak a bibliai tanításaink, ezeket összerakjuk, és az alapján próbáljuk kezelni a jelenségeket. A harmadik, ami aztán végképp kivesik a saját tapasztalati körünkön, a jövőre váró dolgok. Tehát a proféciánk beteljesedésének utolsó de utolsó napok, meg elragadtatás, meg ilyenek. Ennek a pontos menetrendje. Nem véletlenül létezik amillenista, posztmillenista, premillenista, és azon belül is még irányzatok, teológiai iskolák. Tehát úgy látom, hogy ez a formai dolgok, Isten láthatatlan munkálkodás, és a jövőre váró dolgok, ezek azok a pontok, amikben a felekezeti hitvallások, a keresztény felekezeti hitvallások eltérnek. Az, hogy kicsoda az Isten, micsoda a Biblia, ez teljesen világos mindenkinek, tehát ebben, ezekben az alap dolgokban kicsoda a Krisztus, mit tett értünk, ezekben nincs különbség, ha összehasonlítjátok a baptista, metodista, evangélikus, pünkösdi, református, stb. Hitvallásokat. Oké, tehát vannak lényeges dolgok, vannak egyebek kategória, amiben valahogy azt látom, hogy a Szentlélek nem látta jónak, hogy mindenkor minden keresztény ugyanilyen teljesen egyszerű és egyértelműen fölismerje, hogy ez az igazság, hanem ezekből a különböző levelekből, evangéliumokból, innen egy mondatból, ilyen mozaik szerűen rakjuk össze a teológiákat, én is rendszeres teológus vagyok, hogy ezt tudom, hogy ez milyen nehéz dolog, és valahogy ez a mozaik nem egészen sikerül egyformára. Egyszerűen ez van. De mi a különbségtételnek az alapja? Tehát egyáltalán miért gondolom én azt, hogy különbséget kell tenni? Ennek bibliai alapja van, és olyan egyszerű, hogy töredékes az ismeretünk. 1 Korintus 13-ban, a 9-es, 12-es versben Pál apostol, tehát nem akárki, Pál apostol azt mondta, hogy töredékes az ismeretünk, darabokban van. Ez azt jelenti, hogy senki nem látja a teljes képet. Ebből az a furcsa, hogy ezt olyan valaki mondta, aki saját bevallása szerint elragadtatott a harmadik égig, és ott olyan dolgokat látott, hallott, amit nekünk el sem mondta. Tehát ha van ember, aki többet tudott bárkinél, bárminél, az szerintem Pál apostol, és ő minket is, önmagát is beleértve azt mondta, hogy töredékes az ismeretünk. bizonyos dolgokat, egy bibliai témát, ezek a formai dolgok, a láthatatlan munkálkodás, a jövőről váró dolgok, nem véletlenül nem tudunk minden részletben egyet látni. Tényleg, hogy mondjam, minden egyes felekezet várja vissza Krisztust, az ő látható eljövetelét. De az, hogy ez mikor történik, nagy nyomorúság előtt, után, közben, mit tudom, ezekben nincs egyetértés. Minden felekezet keresztel, úrvacsorázik, ugye a kvékerek üdvacsorát kivéve. Minden teológia, minden felekezet tudja, Isten, elismer Isten szuverenitását és az ember döntési felelősségét. Csak pont amikor részletekbe kezdünk belemenni, akkor jönnek az eltérések. De azt látom, hogy épp azért, mert töredékes a látásunk, ettől kezdve akármennyire is egyetérthetek a felekezetem hitvallásával, vagy nem, de nem hiszem, hogy van olyan, amelyiknek teljesen tökéletes 100%-os lenne olyan egyház a hit gyakorlata és minden egyes témáról a kimondott tanítása. Gondolhatjuk ezt, és ez a dolgod is, hogy hidd, a legjobb tudásod szerint, még nekem is, csak itt van az a helyzet, hogy valahogy mégsem tudjuk ugyanabból a Bibliából kihozni 100%-osan ugyanezt a tanítást. Most ezzel a helyzettel mit kezdjünk, inkább ez a fontos, szerintem. Hát ha már egymást nem tudjuk meggyőzni a Bibliából, meg szerintem nem is kell bizonyos témákról, akkor el kell viselnünk egymást szeretetben. Tehát egyet érthetünk abban, hogy nem kell mindenben egyet értenünk ahhoz, hogy egymással közösségben legyünk. Egyet érthetünk abban, hogy nem kell minden egyes kis témában egyet értenünk ahhoz, hogy egymással közösségben legyünk. És itt van a kérdés, hogy milyenek az egységnek a lényege, miért vagyunk mi egyek, keresztényként sok egyházból is. Mert szerintem az egységünknek a lényege az nem egy dogmalista, vagy egy intézményes egység, kirakjuk mindenki, hogy Krisztus egyháza, és akkor ugyanezen a név alatt futunk, vagy csinálunk egy közösen kialakított istentiszteleti stílust, ugye valahogy sikerült végre a mi atyánkot együtt elmondani a katolikus atyafiakkal, ugye, hogy hiszem a katolikus vagy egyetemes anyaszent egyházat, minden részleten jól össze tudunk veszni, Isten nagyon örülhet az ilyen pillanatoknak. Tehát nem is hiszem, hogy az lenne a csúcs, hogy kialakultunk egy bizonyos liturgiát, amiben aztán mindenki egy picit felismer a maga liturgiájában, egy kicsit református, kicsit baptista, metodista, pünkösdi, és majd akkor egyek leszünk. Úgy se jönne össze, szerintem, meg különösebb értelme sincs. Amit viszont látok, hogy a mi közösségünk az örök lelki közösség, az Atyával, a Fiúban, a Szentlélek által, az evangélium alapján. Ez egy örök, lelki közösség az Atyában, a Fiúban, a Szentlélek által, az evangélium alapján, és az ott az egypontos tezettet. Ez egy olyan közösség, ami akkor is megmarad, akkor is megvesz, amikor ez a világ, ez az épület, ezek a hegyek, ez egész bolygó eltűnik, és sehol nem lesz, semmi nem lesz, és helyük se találtatni. Mi még akkor is együtt leszünk. És aztán új ég és új föl. Mi még akkor is együtt lesz. Most lehet, hogy valaki megijed. A jó ég még ilyen alakok is lesznek ott. Úgyhogy, bocs, majd azért el fogjuk tudni is elni, mert megdicsőült létformában is. Lehet, hogy könnyebb lesz. Tehát ha ez igaz, és úgy látom Bibliából, hogy igaz, hogy a hívők együtt lesznek, ez egy örökkévaló közösség, akkor ettől kezdve nem mindegy, hogy mit gondolok, a másik felkészült a testvaló, és mit mondok róla, és mit tanítok. Tehát úgy gondolkodjunk egymásról, úgy nyilatkozzunk egymásról, egymás egyházáról, hogy majd a napon ne legyen mit szégyelni egymás előtt. Tudod, ha azt látod, hogy egy gyülekezetnek problémája van, amit te ott problémának látsz, tök jó volt egy gyülekezetben, többen nincsenek ilyen problémák. Ez a májadat hízlalja, hogy hát igen, bezzeg mi, ugye? Mi, biblia hívő, mi ilyen szentlelkes, biblikus, igazi, odaszánt, blablabla, keresztjének vagyunk, bezzeg ők. Tehát ha nem látod meg az ő problémájában azt, hogy ilyenkor Krisztus testes a jog, és magadat próbálod följebb emelni, hogy lehet bezzenni, akkor te majd kívül Krisztus testével, legalábbis úgy csinálsz. Mert tudod, ha egy keresztény gyülekezetben bajok vannak, ha ott manipulálás van, kiskorúsítás, leuralás, egyszerűen csak szimpla, gyakorlatilag észhit, döglött kutya, veszett kutya, bármelyik verzió, akkor Krisztus testes vagyok, az ő teste fáj, neki fáj, neked fáj. Te imádkozol értük. Hiszed el, hogy Isten őket is erre tudja pofozni, ahogy téged is naponta nevelget, kicsit elborolja a feneket időként, stb. Hiszed el, hogy ott is csinálhat csodát, ott is, ha az elkész nincs megtérve, akkor megtérhet, ha ilyen őrültek háza van, akkor a Szentlélek talán egyszer ráébreszti őket valahogy az igény keresztül, hogy Isten nem az űrza vannak az Isten. Ha ott halott hullaszag van, és a temetőbe is vidámabb az ember, mint ott, hogy egyszer felfogják az evangélium, az örömi hír, és van minek örülni, és van kinek örülni, még talán egymásnak is. Ez már a külön csúcskeresztőség szerintem. Mire eljutunk. Szóval hisszük el, hogy a másik fájdalma Krisztus fájdalma, és ezért a mi fájdalmunk? Hogyha ők szégyenletesen viselkednek, akkor azzal mi szégyenülünk meg, mert Krisztus szégyenül meg? Hisszük azt, hogyha a másik gyülekezetben jó dolgok történnek, hogy ott megtérnek emberek, és ráébrednek Istenre, Krisztusra, az ő szeretetére, az ő kegyelmére, és ezt egyre jobban megérik, akkor az jó hír, és hát igen, ők szaporodnak, mi nem. De akkor is biztos mi vagyunk a... Tudunk-e örülni egymás örömének? Tudunk-e együtt sírni? Látjuk-e a másik fájdalmát? Vagy a nyomorát? Hiszen az egész úgy kezdődött, hogy ő látta a mi nyomorunkat, nem? És közülünk egy lett. De a mai napig az ő teste vagyunk, és igenis sok egyházban, sok probléma van, mentalitásban, tanításban, nagyon sokféle probléma lehet. Érezzük, hogy ez neki fáj. Vagy csak démonizáljuk, átkozzuk, lehülyézzük, ugyan? Szóval szerintem ebben a témában ez a legfontosabb, milyen a mi hozzáállásunk. Krisztus testébe gondolkozunk-e, vagy csak a kis helyi gyülekezetünkben? Hol a határ? Úgy emlékeztek, lényeges dolgokban egység, egyebekben szabadság, de mindenben szeretet. Ha jön a tévtanító, akkor a lényeges dolgokat eltorzítja. Keresztény alapok sérülnek, más Jézus, más lélek, más evangélium. Az egyebek kategóriába tartozó dolgok állnak mindennél fontosabbá, a felelős, a közösségvállalás alapjává, az üdvösség feltételévé, hogy te így vagy nem említve, szólsz egy nyelveken, megtartod-e a szombatot, stb. Stb. Ahány közösség, annyi verzió, annyi szín, árnyalat. És sehol a szeretet. Szakadások, kitörkezés, kivonulunk, mert tudom, én megláttak valami igazságot, ugye? Az emberkék felébrednek, ott hagyják, így ezekkel nem lehet együtt mozdulni, és akkor ott hagyják a népet. Szóval a lényeges dolgok torzulnak, az egyéb kategóriába tartozó lesz mindennek fölöttivé, és remény szeretet. Tehát így dióhéjban. Most a kereszténység nagyon sokszínű. Én azt látom, nem a mássággal van baj. Én már vettem részt a Isten tiszteleten, úrvacsoráztam már szinte minden létező felekezetben. Hagyj mondjam el egy élményemet a kijevi lavrában. Ez az ukrán ortodoxiának a fellegvára. Egy olyan igazi, gyönyörű, fehérre messzett kis orosz ortodox templom, tehát ukrán ortodox templom, arany. Hagymakupolákkal, gyönyörű színes festmények körbe a templom épületén belítünk, és akkor ilyen tiszta alacsony, talán egy méter magasabb, ilyen alacsony a mennyezet, így melmagasság, egy nagy olaj, meg gyertyalámpások így lelógnak, fél homály van, tömjén, nagyszerű illatok, minden. Az ikonosztáz mögül a férfi kar, mint a kerubok. Tudjátok, hogy a bocsánat, az úgy szólt, hogy a az hihetetlen volt, tehát hihetetlen illat, látvány, hang, élmény, minden, és itt álltunk, ott sehol padok meg, nekem teljesen nyílt tér, és ott álltak itt-ott emberek, és egyszer csak, hogy a kórusban így valami felcsapott, vagy valami véget ért, és akkor egyszer csak minden második, harmadik ember így meghajolt, tehát egyszer csak a turisták ott állták magukat egy open service kellős közepén, a nyílt istentisztelet kellős közepén, ott elől a pópai kanálból a bort ugye adta a híveknek, ott láttam, hogy valami kis ág is volt a kezükben, ott éppen volt minden volt, csak jó protestánsként fogalmam sincs az egyház hírnek a egyes alkalmairól, mindegy. Szóval csak az volt az érdekes, hogy és ugye minden évben a teljes új szövetséget felolvassák. No comment. Hát ez néha jót tenne sok protestáns gyülekezetben, azt hiszem. De szóval felolvassák az igét, és megy az Isten tisztelet. És azon gondolkodtam el, hogy igen, én nem értem, hogy a protestáns, azért kellene nekem több igen. Tehát igen, magyarázat, meg vagy Isten szava az, amit érdemes, amin érdemes gondolkodni újra meg újra. Tehát nekem kevés az ige, de ott azt tapasztaltam meg, ez érzékszerveken keresztül egyszer csak egy másik világba kerültem. Nagyon furcsa, meg most lehet mondani, hogy mikor eszembe is sok minden, amit ilyenkor szoktak mondani, inkább nem mondom, hogy ez miért nem kóser, meg biblikus, legalábbis nem felel meg bizonyos egyházak kulturális hagyományainak, de a lényeg az, hogy úgy el tudtam hinni, hogy így is, itt is meg lehet élni ebben az ortodoxiában, ilyen hihetetlenül színes, gazdag, rituális környezetben, egy más, teljesen más kultúra. Ez a szláv kultúra. Ebben a kultúrában is ugyanígy meg lehet élni a Krisztus, aztán amikor az orosz ortodox, meg baptista kollégáimmal találkoztam, ezek is hitvédők, kollégák, és meg az ukránoknál, ott is evangélium, meg ortodox együtt dolgozik. És élő hitű evangéliumi ortodoxok. Tudják, hogy mi van az egyházukban, hogy mennyi ilyen fekete misés változat van. Azt mondja, hogy igen, kevesen vagyunk, de vagyunk itt evangéliumiak, akik tényleg megélt Krisztus hittel csináljuk, és élvezzük a liturgiát. Ez a mi kultúránk. Tehát ez a nyugati, bemegyünk az üres falak közé, aztán dumálás, ige, imádság, textus, aztán felolvasás, zsoltár, éneklés, imádság, hazamegyünk. Tehát ez a verbális nyugati kultúra, ez neki nagyon szegény tőle idegen, mert ő máshoz van szokva. De csak amit mondani akartam ebben az egészben, nem a ortodoxiát reklámozni, nem erről volt szó, hanem csak ezt láttam, hogy nagyon sokféle gyülekezetben, nagyon sokféle módon úrvacsorázban, hogy bizonyos gondolatok Krisztusról bizonyos dolgok egyszerűen nem jönnének át, ha csak ide tartoznék, úgy értem, hogyha rosszul mondom, tehát hogyha csak ezt próbálnánk. És ez, hogy más formák mögött kicsit más tartalom is van. És úgy látom, hogy Krisztus annyira gazdag, hogy olyan sok, hogy nincs olyan felekezet, amelyik teljességében 100%-osan vissza tudná őt adni élményként. Egész más az, hogy más dolgok jutnak eszedbe, amikor te kimész, és szépen ott sorjázik mindenki, és az egy kehely ott körbe megy, vagy amikor kimész, a helyedre mész, az a kis pohárkával, vagy amikor ott van egy hatalmas dézsa, és sorbálnak az emberek, és egy kanállal ihatsz a borból, ugye, hogy ott a kenyér, amit úgy, amit a kezedbe veszel, és ez a puha kenyér úgy összeformálódik a kezedben, és Uram, te is formálj engem, vegyél a kezedbe, vagy amikor a macesz ketté törik, és megtöretett a te tested, és egy recsenés, ugye egy megtört élet, azért töretett meg, hogy a miénket összerakja. A mise, amikor ott áll a pap, és nem tudok hinni a transzubstanciációba, egész, bocsánat, kérek attól, hogyha majd katolikus, a szívem átváltozott, nem hiszem, hogy kenyén átváltozott az ostya, de a szívem az igen, de az a mondat, hogy és köszönjük, Urunk, hogy a kezedbe adtad magad, a kezünkbe adtad magadat, tudjuk, mit tettünk vele. Ez a mondat csak ebben a közegben hangozhatott el. Máshol eszembe se jutott volna. De csak ezt mondom, hogy nagyon sokfélék vagyunk. Aztán, hogyha elmész egy bantu istentiszteletre, meg a maláj testvéreket, meghallgatod a kis cintányérjaikkal, meg az énekeikkel, ez mind más világ, és csak ezt mondanám, ez lenne a lényeg, hogy Krisztus teste hihetetlenül sokszínű. Aki csak egyet ismer, ebben nőtt fel, könnyű dolgom van, én nem, De mit tudom én, csak ilyen ikos olyan átus, amilyen is te egyházban nőttem volna fel, gyerek voltak ezzel, nem ismerek más, akkor persze, hogy gyanús lenne minden, ami egy kicsit más, és a mi kis hagyományunk, ez a kóser, ezt így kell csinálni, alapot lenne, csak közben nem veszem észre, korlátozom magam, nem látom meg, hogy azok a maláj tesók, meg azok az arab közel-keleti tesók, azokkal a furcsa ritmusaikkal, meg énekeikkel, hogy ugyanezt az Istent imádják, akit én. Amikor egyik gyerek oda megy a másik gyerekkel, és a kezére ver, hogy nem, így nem szabad aput megfogni. Nem, így nem szabad aput megpuszilni. Közben ez az, amikor mi így odállunk ilyen kulturálisan ítélkezni ilyen dolgok fölött. Én csak azt mondanám, hogy aztán ítéltek meg, de hogy Krisztus hihetetlenül gazdag, és sokkal több, mint hogy ez bármelyik egyház 100%-osan visszaadhatja. És persze az ember tartozik valahova, ott azt igyekszik megélni minél jobban, mélyebben. Csak együtt mondanék, hogy léjetek nyitottak erre, hogy mi az, amit ahogy Krisztus szólni tud egy csomó mindenen máson keresztül is, mint amihez hozzá vagyunk szokva. Azt hiszik, hogy hozzá vagyunk szokva, ez van a Biblia, és közben csak kulturális van. Ami nem baj, és amíg Jézusról szól, addig ez tök jó. Csak fogd fel, hogy sok minden szólhat Jézusról. Sok mindenek keresztül, más dolgokon, nekünk furcsa dolgokon keresztül is szólhat. Tehát nem a mássággal van a baj, hanem akkor van baj, amikor valaki valami mást hirdet, hogy Pál ír egy más Jézus, más lélek, más evangélium. Illetve az eredeti üzenet megmásítása. Galata 1-ben az az apostol, gondoljatok bele, aki megírta a szeretet himnuszt. Ez az apostol. Odaáll átkozott, mint átkozott az, aki mást hirdet ezen az evangélium. De nem azért, mert van más evangélium, csak egyesek megváltoztatták azt, amit már nektek átadtunk. Már hallottátok. Isten megírta a levelét, elküldte, és jön valaki, és a postás, aki kivág belőle részeket, mert az neki nem tetszik, beleragaszt olyasmit, ami nem is volt ott előben, és azt adja át nektek, mintha ez lenne Isten üzenet. Nem. Ilyet nem szabad csinálni, mert csinálni. Szóval milyen átkozott az, aki ezt csinálja. Tudja, mi a tét? Milyen a határvonal? Erre kellett így rádöbbennem menet közben, hogy ez a határvonal nem egy fekete-fehér vonal. Sajnos egyszerűbb lenne, és van, amikor elég egyszerű, tehát vannak vallási közösségek, ahol ki lehet mondani, hogy ez nem kereszténység. Ugye mondok rám egy példákat. De azt találtam, hogy ez a határvonal inkább egy ilyen fehérből szürkébe, aztán feketébe átmenő spektrum. És ezért van az, hogy találkozunk tesókkal, akik tényleg nagyon bizarr tanítású közösségekben is benne vannak, most még, vagy nem olyan nagyon bizarr, de mindenképpen valamiféle szélsőséges teológiát vallanak, hogy valami hiba van az egészben, logikai hiba, amit valahogy ők se nem értenek, rákérdezel, akkor kiderül, hogy nem konzekvens, nem logikus az egész, de ezért valahogy ott van, mert valaki tekintélyen azt mondta, hogy. Tehát, hogy találkozunk testvérekkel, tényleg szélsőséges, vagy nagyon furcsa teológiai környezetben, és olyan gyülekezetekben, ahol úgy nem várnánk. És olyan furcsa dolgok vannak, hogy én elfogadom őt tesónak, de ő engem nem fogad el. Vagy én engem, hogy persze, hát mi mindjárt testvérek vannak, és ki kell mondom, hogy nem, Ádámban lehet, de Krisztusban nem. Mert nem ugyanabban a Krisztusban hiszünk. És ezek nagyon furcsa helyzetek. És nem könnyű ezeket elviselni. Különösen, amikor ugye a családban van valaki, és a rokonom egy eretnek, ugye? Úgymond. Vagy a munkatársam, akivel együtt dolgozom, ugye? És hát ő egy tanul, vagy egy unitárius, vagy egy mormon, ugye a szociális munkás meséli a házi csoportunkból, hogy ott jár egy gyereket ott rendszeresen mosdatni, egy családot gondol, és hát a mormonok is ott beszálltak ezzel azzal támogatni őket. És hát érzi, hogy abban az emberben is ez a karitatív jó indulat van, ez a könyörülés az illető család iránt, de hát de közben nyomatja a mormon plusz dolgokat is, és ez meg már nagyon lila, és úgy nehéz ezzel az egész helyzettel mit csinálni. Szóval itt vannak ezek a helyzetek, és két dologra szeretnék beszélni. Az egyik példákat hozni arra, hogy ez a határvonal mennyire nem egy vonal, hanem egy spektrum, vannak fokozatok, és hogy miért érdemes mégis küzdeni a hitért. ami egyszer és mindenkor a szentekre bizatott. Az első dolog talán, hogy különbséget látok a között, hogy valaki azért tagad egy keresztény alaptanítást, például a háromságtan, mert nem érti, félreérti, félreért bizonyos igéket, és ezért dobja ki, vagy azért, mert tudja, hogy miről van szó, de tudatosan tagadja, mert ez nem lehet igaz. És még a Bibliát is átírja, ugye, Jehova tanúi esetében. Tehát különbség van a között, hogy Jehova tanúi, most egy dolog, hogy mit gondolnak a háromságtanról, az tényleg azt tagadják el, amit mi hiszünk, ez egy más kérdés, de ők azért nagyon tudatosan ellen vannak Jézus istenségének, a Szentlélek személyvoltának, és ez nekik abszolút eretnekség. Akkor vannak az Egyesült Pünkösdiek, nem az Evangéliumi Pünkösdi Közösség az RDK, hanem az Egyesült Pünkösdi Egyház, egy amerikai hátterű csapat, itt Magyarországon elég kis közösségről van szó, de ők például tagadják a háromságtan, de Jézus istenségét vallják, mert ők úgynevezett modalisták, ez még egy második, harmadik századból fennmaradt eretnekség, mert nekik az Atya, a Fiú és a Szentlélek az Isten, az egyetlen Isten, aki egy személy, a neve Jézus, neki a három egymás utáni megjelenési formája. Tehát a párna, aminek hol ezt egy csücskét látod, hol azt, de sose az egész párna. Tehát, hogy csak megnyilvánulási formák az Atya, a Fiú meg a Szentlélek, és nem három külön személy, akik kapcsolatban vannak egymással, hogy az egyik küldi, a másikat szeretet van köztük, jövel, mondja a lélek és az egyház Krisztusnak, stb. Tehát, és tesó, és megtért, és úgy elmondhatja, hogy megváltozott az élete, csak ezt tanítják neki, rákerül egy szemüveg, hogy az Ézsaiás 9-5, vagy Ézsaiás 9-ből ugye az, hogy gyermekszületik, fiatik nekünk, és akkor örökké van az Atya. Tehát a Fiú és az Atya az ugyanaz a valaki, egy személy, tehát nincs két külön személy. Tehát mert rátették a szemüveget, hogy ezt az igét így kell érteni, és még egy csomó olyan ige van, ami egyszerűen félre van értve. De hogyha ezeket végigvesszük, és meglátja, hogy tényleg Isten több, mint Atya, Fiú és Lélek is, nincs három Isten, csak egy, Szent az Atya, Szent a Fiú, Szent a Lélek, még nincs három Isten, csak egy, aki Szent, ugye Atanázius, hitvallásra, még a 3.-4. századból, akkor csak rájön, hogy hoppá. És folytatja ugyanúgy a hitéletét, mint eddig. Az érdekes, tehát, mert ők tényleg megtért emberek, újjászületett emberek. De ez már nem ugyanaz a helyzet, például a unitárius. Ugye, aki szintén tagadja a háromságtant, de Jézus csak ember volt, nem volt Isten, már az emberiség Monteveresztje volt, ahogy mondják, meghalt, de nem helyettes váltság, tehát semmi ilyesmi nem történt, az emberek gonoszságának az áldozata, nem támadt fel, csak eszméjében él tovább. Tehát mi marad? És a hit tárgya nem Jézus, hanem Jézus hite. Tehát mi is próbáljuk úgy hinni, amiben Jézus hit. Ez gyakorlatilag egy teista világkép, Jézus etikai tanításai, kész. Ez nem kereszténység. Nem támad fel, nem Isten lett bennem belé, nem azért tükeltes áldozatot. De Ó és Új Szövetség szemben van állítva, Jézus és Pállal. Ebből mi marad? Tehát ilyen helyzetekben egyszerű dolgunk van, de mi van akkor, ha odajön ugye egy srác, a feléledési közösség, valóza téren beszélgettem velük egy időben, és mondta ez a Nigel, ez az ausztrál srác, hogy hát ha nem szólott nyelveken, akkor nincs bennem a Szentlélek, nincs üdvösség. Hát mondom, álljunk meg a minőt. Mi lenne, hogyha együtt laknánk még egy hétig, és tennéd rólam a Szentlélek összes gyümölcsét, szeretet, öröm, békesség, jóság, szívesség, hűség, önfegyelem, stb. Tehát, hogy látod a gyümölcsét, meg minden másban ugyanazt hisszük. Kegyelem, hitáltal, jó tettek, stb. Ha nem, amíg én nem szólok neveken, addig nincs bennem a Szentlélek, tehát nincs üdvösség. Addig pogány vagyok. És az így. Tehát ez azért egy durva helyzet. És ő neki ilyen beszűkülteni ennyi. Ennyi kell ahhoz, hogy valaki elfogadjon testvéret. És meg lehetne hozni a példákat, így csomó mindent ki lehet pécézni a Bibliával, és azt mondani, hogy ezt kell ahhoz, hogy keresztény legyen. De ez nem mindig ilyen egyszerű. Na, talán, hogy értsétek, ez a távolság, mi kezdjük messzebbről. Vannak közösségek, ahol a keresztény alaptanításokat tagadják. És ráadásul ott van egy egyedül üdvözítő igény, tehát csak nálunk lehet üdvözlünk, gyakorlatilag jönnek Jehova tanúi, kisztadelfiánusok, meg mások. egy másik csapat, ahol megint csak a keresztény alaptanításokat tagadják, de azt mondják, hogy a legmagasabb üdvösség szintje, tehát te is üdvözülsz, de az üdvösség legmagasabb szintje az csak a miénk. Lásd, utolsó napok szentjei, mormonok, egyesítő egyház. És aztán van egy másik csapat, ahol megint csak a kereszténység alapjai nincsenek meg, de nincs egyedül üdvözítő igény sem, például unitárius egyház. Tehát nem keresztény a teológiájuk, történelmi egyház, kultúra, Bartók, és sok mindenki lehet jönni, aki unitárius volt, de ez nem kereszténység akkor sem, hogy nem tartják magukat egyedül üdvözítőnek. Aztán a kicsit közelebb, amikor itt már többé-kevésbé keresztény alaptanításról van szó, hogy ott van a keresztény alaptanítás, de ráépül egy csomó, ahogy látom, nem biblikus dolog. Például a félreértésen alapuló tévtanúk, például ez a modalista teológia az Egyesült Pünkösdieknél, ugye, hogy Jézus az Isten, Isten egy személy, neve Jézus, az Atya, meg a Szentlélek, az csak ilyen megnyilvánulási formái, és mindenkit újra keresztelnek Jézus nevében, mert csak azért. Tehát nem elég az, hogy háromság nevében megvették keresztelve. Vagy pedig ott van ez, hogy ott van a keresztény alaptanítás, de üdvösség feltételé válnak bizonyos teológiai hangsúlyok. Tehát például lenni az Egyesült Pünkösdi csapatnál a Jézus nevében való bemerítkezés, enélkül gyakorlatilag nincs üdvösség, ugye? Meg a felirdési közösségnél a nyelveken szólás nélkül. Tehát itt van valami beszűkült teológia, ami olyan fontossá válik, hogy nem csak nem vagyunk testvéri közösségben, miközben én őt elfogadom tesónak, de ő engem nem, mert nem teljesítem a előírásokat. És aztán a harmadik, ahol még zavarosabb dolgok vannak, vagy legközelebb, megint van egy keresztény alaptanítás, de, és itt három altípus van, törvényeskedés van ilyen sajátos teológiai hangsúlyokkal, tehát valami nagyon túlva hangsúlyozva, nem üdvösségfeltétel, de nagyon törvényeskednek vele, vagy pedig valamiféle hamis tekintély elfogadásán alapuló tévtanok vannak, amit ki kell mondani, hogy ez nem igaz, és valami hamis tekintély jön, vagy pedig nem biblikus, etikai, erkölcsi felfogás uralkodik ezekben a gyakorlat, ezekben a közösségben. Tehát például ugye ezek a keresztség és az úrvacsora érvényes módja, ugye a nyelveken szólás, mint a Szentlélek keresztség egyetlen bizonyítéka, vagy a szombat megünneplése, vagy vegetarianizmus egyes adventistáknál, ugye, ami nagyon fontossá válik. Vagy a hamis tekintély elfogadása, például az új apostoli egyházban, az új apostoloknak a tekintélye, akiknek a kézrátételével adatik a Szentlélek, és innen olvasod a apostolok konzerv üzenetét, ha itt van az élő apostolok friss üzenete, tehát hallgasd őket. Vagy ahol nem biblikus erkölcsi felfogás van gyakorlat, például a keresztények.hu, nem tudom, ismétek-e a Dunaföldváriak, ez a régebbi nevük. Ebben a közösségben van, hogy nem jönnek létre párkapcsolatok, tehát az odaadó 100%-os Krisztus követés nevében baráti és főleg szerelmi kapcsolatok nem jönhetnek létre. Tehát itt törvényeskedés van, nem lehetek 100%-os tanítvány, hogyha én nekem családom van, mert az egyik képviselő mondta, hogy hát ne, akkor ebből jön 10 gyerek, és akkor az ember áll. Ez a gyülekezetet leterheli, hogy nem tud eléggé szolgálni. Tehát ez egy ilyen ideál, ami nagyon hát ott hangsúlyos náluk. Ennek az ellenkezője, ugye ilyen otthonokban élnek ugyanakkor, ugye fiúk, lányok. Ennek az ellenkezője a család, ez is egy ilyen bizarr példa, the family, hát őnek meg a közösségen belül a heteroszexuális kapcsolatok szabadok, ilyen az, hogy szeretetből is önként történjen. Tehát az, hogy a pásztor, hogy nyilatkozta, a feleségét kölcsön adja egy kiéhezett testvérnek, hogyha lényeg az, hogy szeretetből is önként történjen. Tehát az a sharing, hogy megosztja. Hát könyörg, azért az U1-házban, még a második, harmadik században U1-házi apologetika, ez volt a büszke keresztény hozzáállás, hogy nálunk közös az asztal, de nem közös az ágy, mint nálatok pogányoknál. Tehát egészen ilyen példákig van. De. És hogy hát ugye a homoszexuális közösség, a kötkernyér közösség, egy egyes nyugati nagyegyházak, ugye hollandok is szakadnak szét, sajnos ezek miatt a dolgok miatt. Tehát, ezek olyan dolgok, amiknél ott van az ember, hogy hihet ilyesmiből, ha keresztény, vagy hogy élhet így, ha keresztény. És az a helyzet, hogy nem a mi dolgunk megítélni, az, hogy kivel mi miért van, miért nincs. Rá tudom mutatni dolgokra, hogy ennek kellene lenni, és lehet neki segíteni, hogy felismerje, vagy hogy élje, vagy ha beteg, sérült, akkor ebben valahogy segíteni, hogy tovább lépjen. De néha nehéz ezeket a helyzeteket elfogadni. A lényeg ez, mégis ez lenne, a Júdás 3 és a Júdás 22, és két ilyen alapigeversen a szolgálatban, az egyik a Júdás 3, küzdjetek a hitért, ami egyszer sem mindenkorra a szentekre vezetett. Tehát a hit, keresztény hit az olyasmi, amiért küzdeni kell. Mindig is voltak kívülről, belülről, akik ellenségei voltak Krisztus evangéliumának. Emlékezzetek a Júdás 3 is erről ezzel kezdődik, hogy vannak bizonyos emberek, akik belopóztak közétek. Ugye? Az Apcsel 20-ban meg Pál apostol az efezusi véneknek arról beszél, hogy tudom, majd jönnek közétek kívülről dühös farkasok, sőt, közületek is támadnak majd atyafiak, akik fonákságokat beszélnek. Tehát kívülről, belülről, hogy jönnek majd tévtanítók. De ott van a Júdás 22, könyörüljetek a kételkedőkön. És ezt nagyon látom a szolgálatban, hogy aki még vagy már megint kételkedik, akármiben van el, hogy voltál, hogy elment egy időre, vagy ebben őt. De ha még vagy már megint kételkedik, akkor lehet rajta könyörülni. Lehet rajta segíteni, azzal a szeretettel, amiről már eddig volt szó. És tudjuk, aki egy lelket megment a tévegésből, az rabik szerint éve magad, mint egy életet megment. Megéri a harcot. Csak ezt tudom mondani, nem mindig könnyed a dolog. Mi is, ahogy csináljuk ezt a munkát, igyekszünk maximalistának lenni, tényleg feldolgozni az ő tanításaikat, akikről írunk, képviselőkkel beszélgetni, levelezni, valamit nem jól láttunk, félreértettünk, kijavítják, kijavítjuk. Ezt a munkát aztán csak így érdemes végezni, éppen azért, mert a szolgálat senki ellen nincs, hanem mindenkiért van. Pont azokért létezik, akik nem tudjuk másképp látni, el vannak tévedve, meg vannak tévesztve, át vannak verve. Sajnos ebben a, ismertek azt a mondást, hogy tévedni emberi dolog. Hát ez itt igaz, de másokat megtéveszteni is az. Olyan szinten megy a tudatos átverés egyes ilyen közösségekben, mondjuk már érvattalánál a szervezet vezetői részéről, hogy vérlázító. És mégis, csak egy példa, aztán befejezem, kihova tanulja, kiadtak a fordítást, az új világfordítás, és már teljes Biblia létezik. Ez egy olyan Biblia, idézőjelben, amiben nincs benne az a szó, hogy kegyelem. Gondolj bele, Isten ki nem érdemelt kedvessége, vagy valahogy körül van írva. Ebből a Bibliából nem ismered fel, hogy Krisztus Isten, vagy a Messiásban Isten lett emberré, ahogy előre megmondtam, hogy a Szentlélek személy, hogy a hívőknek egy osztálya van, nem kettő, nincs olyan, hogy mennyben jutók, meg földön maradók, meg egyébek. Ennek a Biblia kiadásnak az a célja, hogy mindent úgy lássál a Szentírásban, Isten szavában, ahogy megszoktad az őrtörőben. Ez azért létezik. Tehát egy Biblia ferdítésnek a klasszikus iskola példája. És mégis, akik ennek az egésznek a vezetői, a Brooklynban az őrtorony Bibliai Traktátus társulatnak a vezetői, nemrég az egy Henschel nevű egyház fő, nem tudom, hogy minden, aki egy nagyon öreg beteg ember volt, és végigcsinálta ezt az egészet, az üvegfőtés revíziójánál ott volt. Tehát valaki, aki azt mondanám, hogy farkas, aki juhokat, hogy mondjam, ragad el, stb. Hogy Isten milyen, egy ex-tanú mesélte, hogy Brooklynban arra járt, és egyszer csak szembe jön vele az utcán, a nyomdaépre, azt már szembe jön az öreg Henschel, éppen valakire támaszkodva, és hát ő ott a nyomdában felvigyázó volt. és oda megy, és elkezd el beszélgetni, hogy hát Henschel testvér, hát képzelje el, és gyakorlatilag ott egy bizonyságtételt letett, hogy kicsoda Jézus valójában nem Mihály Arkangyal, hanem Isten lett ember, stb. Mit él meg, amióta hívő, és ott csak hápogni tudtak, köpni nyelni nem tudott, ugye, hogy szokták mondani, aztán a másik, aki csak kikísérte, hogy el ne essen az öreg úr, az aztán elrángatta, hogy most már menjünk és nem kell erre a lapozatára, hogy te hagyottra hallgatni, meg stb. És a srác, ez az ember után elgondolkodott, hogy Isten még ennek az embernek is megadja azt a lehetőséget, hogy hallja tisztán az evangélium, egy pár hónap múlva meghalt. Hogy tudja, hogy vannak gonosz emberek, gonosz és ámító emberek, akik csak mennek tovább a tévegésben és mások tévedítésében. Kettőt így nem tudom. Ez a naivan azért, hogy gonosz ember. Ők is elmennek tévejedve, és másokat is tévejítenek, és ők is mennek tovább. És már nem egy farkasról láttam kiderülni azt, hogy csak egy áruhába bújtatott bárányka, aki farkas gúnyába bújtottak, mondták, hogy így kell harapni, és aztán vitte embereket a gyülekezetekből, és aztán egyszer csak el is megtört. Én már a kegyelem. Ilyen Istenünk van. Ilyen is ezek iránt a keménynek tűnő talán, de belül lehet, hogy nagyon is ingadozó emberek iránt, és ugyanazzal a szeretettel akar kinyúlni, ahogy téged sem került ki. Te kopogtattál, téged csak küldött el a senébe, hogy már mi van a vallása. Mert beengedett téged, utána ment. Miért? Csak. Mert ő ilyen. Ez róla szól. Ez róla szól. Én is voltam őrült keresztény, így tudnám magamat leírni 9 szemben, amikor megtértem. Az a közösség, ahol a megtérésem után másnap kerültem, ott őket tanítottak nekem az alapján, úgy is elkedtem otthon, ahogy. Húgom megutálta a számból Jézus nevét. Apám 8 évig utána már talán szóval a vallási kérdésről kiment a szobából. Tehát a fél év alatt így viselkedtem, mert ezt tanították a családom, hogy a sátán, nem térnek be. A szeretett csatornája, meg ilyen lehetek, galom, szertlélek, struc, dökkesen, amit akarsz. Ilyen stílusban. És akkor kijöttem, akkor egy hónap múlva húgom megtért, ez a szelíd Jézus már kellett neki. Apám még nem tudom, hol van, de már mondja húgomnak, hogy nyugi-nyugi. Nem jöttem a templomban, már megbeszéltem. Ne aggódjon, hogy hol lesz majd állásra. Csak úgy látom, hogy nagyon kis krumplik vagyunk. És kis ilyen krumplik vagyunk. És megtérünk, aztán ott van a kezünkben Isten szava, mintha úgy adta volna a kezünkbe, most aztán bármire használhatjuk. Nem. Írja, akkor egy szelítséggel fogadjátok ezt a belétek oltott igét, hozzátenném, ez már nem nyakam, hogy így is használjátok. Tehát ez itt nem arra van, hogy egymást megkéseljük le, hanem arra, hogy építsünk, bátorítsunk, vigasztaljunk, neveljünk, felnőtt korúságra felnevelni embereket, akik rád vannak bízva. Egy igaz gyülekezet, vagy egy család, vagy ez a néhány mindörött a kollégák, aki játékozott. De ez az élet szava. Ebből hogy lehet volna átkérdezni hívő gyülekezeteket ezzel a szóval tönkretenni. Értitek, hogy miért érdemes csinálni ezt a harcot? Akkor is, ha az ember időnként hibázik, akkor is, ha az embert időnként átkozzák, elküldik a sógyulatlanban, a legebbnek akaratlan. Mi miatt a többiekért? Isten úgy szerette őket is, és akkor hát, ha nem csak ez a két véglet van, hogy dögött kutya, veszett kutya, normális is van is a barikák, el lehetnek biztonság növekedve, erősödve, megtanulni, szolgálni, szeretni, meghalni a saját egójuknak. Ezért mondom, Krisztus szentértét lehetünk. És akkor bármilyen találkoztunk, kigyúlod a kis piros lámpát. Talamra nem stíme, nem tudom még, nem tudok erre ütelkozni, de léted imádkozni fogok. Legalább. Hozzátok ezeken dolgokon is, ha valakinek van még kérdése mostani témával kapcsolatban, akkor tudok válaszolni. azért elég nagy a különbség a hozzáképest, hogy a Biblia létrejött meg ugye a Mormon könyve. Előbb talán a kánon kialakulásával is van egy hosszú cikk fenn az apológián, ha valakit érdekel. Egy dolog az, hogy az egyház felismerte, hogy melyik könyv ihletett. Az egyház nem eldöntötte, hanem felismerte, hogy melyik könyv ihletett. És azt, hogy a 34. században volt egy zsinatok, ahol ezt kimondták, leírták, immáron az egész római birodalom területén létező egyház számára. Ez nem azt jelenti, hogy akkor döntötték el, hanem azt, hogy akkor jöhetett létre kontinentális zsinat, az egész közel-kelettől Spanyolországig, Észak-Afrikától, Olaszországig, mindenhonnan püspökök összejöhetnek. Akkor ugye volt a császári támogatás, tehát ki lehetett adni egy ukázt, már pedig csak ezt olvassuk fel, hagyjuk a Péter jelenéseit, meg a Hermász pásztorát, meg a Barnabás levelét, meg a korintusiak, ugye a római kelemen első levelét, Isten tiszteleten csak ezeket használjuk, ez erre épül a hitünk. Ez nem feltétlenül azért volt, mert hogy akkor jöttek rá, vagy döntötték rá, amit ekkor kellett így megfogalmazni. Ugye 130-40 körül a Markian volt az első, aki elkezdte nyomatni, hogy a meglevő kánonból, tehát a már meglevő mai új szövetségre nagyjából egyező kánonból kidobta az összes nem páli levelet, és Máté, Márk és János evangéliumát. Csak Lukács és amit Pál írt a zsidókhoz írt levélben. Tehát egyből kidobták, mert megcsonkította az új szövetség kánont. És így megy tovább, aztán 2015-ben a muratórikában, egy muratóri nevű olasz talált meg, ez a teljes új szövetséget felsorol. Az elején azt hiszem a hiányos van szakadva a papírtól, és azt hiszem Lukács, János, így kezdődik a lista, meg a végén ott van az olvasható, olvasandódó között a Péternek a jelenése is, a János jelenése után. Tehát ez az egész küzdelem, amíg ez kialakult, arra ne beszélve, hogy azért gondoljatok bele, hogy egy hatalmas birodalom területén szétszórva elkezdenek azok a kis gyülekezetek létrejönni, és akkor Pál ír egy levelet ide, meg oda, és akkor azt ott ismerik, felolvassák, mennyi idő, amíg aztán ebből elég másodat csinálnak, hogy a gombamódra szaporodó gyülekezetekben mindenhol legyen ebből egy példány. Tehát ez egy idő kellett ahhoz, ha egyáltalán elterjedjen, például Jakab levele, az is 34. században az egyház bizonyos részein még nem hallottak róla. Origenész meglepődve találkozott vele Kis-Ázsiában, és úgy írta Alexandriában, mert nem olvasta tőle, mert aznak a régiónak íródott, és mások nem tudtak el mit kezdeni, vagy a 2 János, 3 János, kis magánlevelek. Miért kell ezt egy egész gyülekezetnek olvasni, ha ez egy magánlevél? Tehát voltak ott ilyen, hogy mondjam, ilyen logikus, nem ellenérzések, hanem kérdések. Ugyanakkor megjelentek az apostolok nevében más írások is, ugye Tamás evangéliuma, Józsi levele Marikának, ma bocsánat, szóval de nagyon felbuzdult főleg a 3. században a keresztény lelkiségi irodalom, és az apostolok neve alatt egy csomó minden megjelent, meg a gnosztikusok nyomatták a saját szövegeiket, meg a lebioniták, Palesztinában a zsidózó evangéliumok. Tehát megjelentek aztán ilyen durva tévtanításokkal rendelkező dolgok is, és egyszerűen össze kellett jönni, és eldönteni, hogy ez ennek semmi köze ahhoz, amit eddig hallottunk. Hát még éltek az apostolok, ugye 90 körül meghalt János, aztán az ő tanítványaik, az apostoli atyák, újabb 50 éves időszak, tehát 150-ig, 140-ig. Még lehetett mondani, hogy volt, de erről a szemtelenek nem tudnak. Se a második generáció. Tehát ezeket nem véletlenül kilökték az egyházból, és amit például a gnosztikus evangéliumokat illeti, a gnosztikusok ezeket eleve úgy írták, hogy ők az egyházat és annak összes iratát eleve megvetették, elvetették, és ők nem is akarták, hogy ezek a Tamás evangéliuma, vagy most ugye a Júdás evangéliuma nemrég volt, hogy ezek részjel legyen az új szövetségi kánonnak, hiszen ezt nem ismerték el. És az egyház se ismerte őket el soha. Ezek egymás mellett léteznek, ha megy a kavarás, mintha ez az egyház része lett volna, és Harvard Egyetemről PhD-s nagyokos, ugye, mint a Helen Pages, a National Geographic-nak a filmjében ilyeneket kimond, hogy a gnosztikusok, azok a keresztény, a korabeli keresztény egyház egyik irányzata volt. Tehát ez olyan fokú, ez nem a tárgyi tévedés, ez a szándékos ferdítés kategória. Tehát aki ezzel foglalkozik a gnoszticizmussal, meg mennyire semmi köze nem volt a kereszténységhez, oda-vissza, és hogy nekik mi volt a véleményük az egyházról, a keresztény egyházról. Tehát ma ez megy. Tehát én azt mondanám, hogy érdemes utána nézni annak, ahogy a kánon kialakult, minden egyes könyv, akár az Ószövetségi, deuterokanonikus íratok, amik a katolikus Bibliában benne vannak, ezek miért maradtak ott, mi ezeknek a funkciója, szerepe egyáltalán, és mi a különbség az apokrif evangéliumok szövegek között. És akkor sokkal tisztábbá válik az. És hát különösen egy mormon ezzel jön. Ő szerintük van Ószövetség, Újszövetség, Isten újabb kinyilatkoztatása, mormon könyve, tanok összövetség, igaz gyöngy, titkos templomi tanok, tehát ilyen, és a mindenkori prófétának a kinyilatkoztatása. Tehát elég hosszú kánon. Van nekem van egy ilyen szép, nagy, egybekötött Ószövetség, Újszövetség, mormon könyve, tanok összövetség, igaz gyöngy, így egybe, ilyen mostok. Na, ez egy jó példa, erről beszélhetnék egy picit, talán a mormon iratok, hogy létrejöttek, mert ez egy tipikus példa, hogy milyen fokon megy az átverés. Igen?
Én nem megerősödtem, hogy nem.
Pedig nyugodtam. Értem. Nézd, aki ezen az alapon bármiről nem érdemes bármiről is beszélgetni. Tehát, hogyha valakinek ez a kérdés, hogy most melyikben lehet bízni, vissza szoktam kérdezni, ő neki mitől válik megbízhatóvá egy szentírás. Tehát ő mikor hinne el egy szentírás. Tehát, hogy az igaz. És akkor megadna a dolgokat, hogy mit tudom, hogy történeti hitelesség, szemtanúk száma, külső tanúk, hányan tudnak még erről, mit tudom, Jézus, ki tud róla egyáltalán az Újszövetségen kívül, és akkor, hogyha vannak még külföldiek, nem zsidók, nem keresztények, akik tudnak róla, akkor ezt elfogadjuk. Nagyszerű, ott van egy A4-es papír, a két oldalában. Josephus Flavius, Tacitus, Suetonius, Marabal, Serapion, szír, filozófus, mit tudom, akik kortársak, akik tudtak Jézusról, és amit leírtak. Kívül állunk. Ifja Plinius lehet. Kínosztotta a keresztényeket, és hát csak ilyen bugyuta dolgokat szerzett belőlük, hogy összejönnek, és akkor az Istennek hitt Krisztusnak ott felváltva énekelnek, megfogadják, hogy nem törnek házasságot, befizetik az adót, ilyen nagy dolgok, és akkor írjon a Trajanusnak, hogy most mit csináljak ezekkel. Ugye megkínosztotta ezeket a kis diakonusszágot. Tehát 95-ben ezt írja, hogy az Istennek hitt Krisztusnak felváltozva karban énekelnek, ugye? Hát ez mondjuk, ez azért mond valamit, hogy kívülálló, akinek semmi érdeke az nincs, hogy Krisztusból Isten csináljon, ő ezt leírja, hogy ezt szedte ki belőle kínzás, és pontosan tudta, hogy melyik keresztény, melyik nem. Mert még tényleg keresztény, és oda tartozik, az nem fogja megtagadni. Akkor se halálos anyaget. Érdemes elolvasni. Na, igen, tehát hogyha az illetőnek vannak ilyen szempontjai, akkor ezek alapján végig lehet venni. Ahogy a Korán kialakult, a mormon könyvben, hogy a Bhagavad Gita, amiben ugye Krisnáról van szó. Tehát én is megmondom őszintén, amit tanultam a buddhista botológiai intézetben még annak idején, és aztán ugye most keresztény fejjel meg indológiát tanul az ember, ugye, tehát nem hindú megközelítéssel, hanem ilyen szigorú történeti és egyéb vallástörténeti szempontból, akkor egyszer csak kiderülnek dolgok, hogy nekem mindent mondtak, ami enyhén szóval nem igaz. Ezóta már meg is jelent magyarul is ki lett adva, és azt már tényleg olvashatom, és ups. Ugye, Krisnások is jönnek, hogy már a védák is tanították a reinkarnációt, meg karma, meg ilyenek. Nincs egy kukunk benne. Sokkal később alakult ki, az Upanishádok nyelnek meg a reinkarnáció után. Egész másolán hallgatkoztak, és ők is még máshol írtak. Tehát erős van egy cikkem az apródján, valaki érdekel. Ennek utána mentünk, hogy tulajdonképpen hogy alakult és változott a lélekvándorlás tana, és hogy ma mi lett belőle itt nyugaton, ez még már egész más, ahhoz képest, ahonnan elindult az egész. Csak ha nem, ennek nem vagy tudatában, ezt nem ismered, tehát nincs vallástörténeti ismereten, akkor elhiszed, amit a guru mond. És azért mi így csinál a gondolkodás, és akkor látsz valami zajt, meg hallasz valami fényt, meg ilyen, és azt mondja, hogy az Isten, és akkor elhiszed, miért? Mert szimpatikus öreg úr, mert azt mondta, hogy az Isten, és mert csinált olyat, amit te nem tudsz. Tehát ezért, ez miért lenne Isten? Azért, mert ő mondja, én meg nincsen más szempont, ami megítéljem. Tehát ha valaki nagyon beleköt ebbe az ismeretelméleti kérdésbe, hogy honnan tudhatjuk, akkor érdemes igazatni, ő vajon úgy gondolkozik. Neki tényleg milyen szempontjai vannak ahhoz, hogy megítélje, hogy most ez honnan van. Meg hát, mondjam, azért aki írhette a Bibliát, ugyanaz írheti az olvasóját. Tehát ahogy a prédikációban, ha minden jól megy, a Bibliát prédikáljuk, a Isten szavát, akkor Isten megszólítja azt az embert azon az igény keresztül. Ugyanígy, ha olvassa, az írott szó, meg a prédikált szó, az ugyanúgy Isten szavát. Tehát ez benne van, ez is a pakliban. Egy dolog, hogy így alakult ki történetileg, így állt össze a Biblia, mint könyv, de az, hogy ugyanek köze van ahhoz az Istenhez, aki megszólal benne, és hogy ezzel az Istennek kapcsolatba lehet kerülni, ez kell a belső megtapasztalás is. Ehhez pedig igenis kell a hit, bizalom, valami nyitottság. Én például úgy tettem meg, hogy engem előbb Isten fogott meg, szólított meg, megmutatta, hogy mennyire ítéletre méltó az életem, stb. És utána találkoztam a Bibliával. De a Bibliából én mindig ugyanezt az Istent éreztem, tudtam, akivel már előtte találkoztam. Más fordítva, először tanul róla, és hosszas intellektuális labirintusokkal megy át, mire találkozik magával Isten. De ez ugyanaz a valaki. Tehát, hogy korreláció van. Szóval nagy téma. De mondom, az ismeret elmélet ez nagyon jó, honnan tudjuk, amit tudunk. És hát, mondjuk egy jó sztori, ezt azért hogy mondjam el, a Mormon szentírások egyik, az úgynevezett Ábrahám könyve. Mormon könyvéről is, meg az Ábrahám könyvéről is fönn van az elemzés az apológián. Végül lehet olvasni, nagyon izgalmas. Ez úgy van, hogy amikor a mormonok ugye az utcán a mormon könyvét mutogatják, azt szívesen elhozzák hozzád, hogyha akarod. És hogyha elfogadod és meg akarsz keresztelkedni, csak akkor kaphatod meg a többi szentírást. Tehát előtte nem. Tehát egy ilyen valahol ezoterikus jellegű csapat, aztán az, ott is van még egy szentírás, aztán bejutsz a templomba, méltóvá válsz a templomra, akkor ott is végigcsináltad a titkos szerepabrálásokat. És ha figyelsz, akkor ezt már nagyon kultivált mormonoktól tudom, akkor még a templomi titkos tanításokhoz is hozzá lehet jutni, amihez különben publikusan sohasem. Tehát ilyen több fokozatú a dolog. Ezért az, hogy nincs két mormon, akit ugyanaz van. Mindegyik máshol áll. Mindegyik máshol áll a saját vallás ember ismeret szinten, meg beavatottság szinten. Na, lényeg az, hogy tehát a keresztség utáni szentírás gyűjteményben az igaz ügyben van ez az Ábrahám könyv. Ábrahám kalandjai Egyiptomban. Ő nagyon fontos a mormon teológia szempontjából. Az Istenek megszervezik a világot, Lucifer és Jézus vitája, hogy kiváltja meg az emberiséget, és akkor Lucifer és a többi, Isten, mennyi atya, meg mennyi anya többi gyermekeit illetve kicsit penderítve. Szóval mormon teológia szempontjából egy előlét, tehát hogy már létezik a lelkünk, mielőtt földre születnénk. Egy csomó teológiai szempont nagyon fontos mormon vallás szempontjából az irat. Na, elkövették azt a hibát, hogy beraktak ilyen úgynevezett faksimiléket, tehát ilyen hasonlás képeket, amin ilyen láthatóan egyiptomi képek, figurák, azok a tipikus egyiptomi alakok, fölöttük azok a hieroglifák, minden. Három ilyen benne van. Na, hát én régész akartam lenni, mielőtt még a gimi után, aztán nem lettem az, de hát ezt egyben láttam, és ott számozó az egyes részletek és a mormon magyarázat. És úgy egyből nagyon furcsa volt, de a lényeg az, hogy elmentem el a BTK Kákosi professzor egyiptológia tanszéken, akkor még jött, ez 4 éve volt, ez már. És hát nem mentem az, hogy ne haragudjon professzor úr, hát ugye léfiai nagy egyiptológus, ugye, Kákosi világhírű. És ne haragudjon, de van egy ilyen, lehet, hogy furcsának tartja, de van egy ilyen kérdés, ami ehhez mit szólsz? Ó, hát ő már nagy magunkhoz. És akkor néztem kikerekedett szemmel. Hát, hogy őt Salt Lake City-ben meghívták a Mormon Egyház, és ott a Mormon Egyház valamelyik egyetemüknek a tárlóiban látta az eredetiket. A Book of Abraham papíruszok eredetére. És hát ő ugye, ez megjelent az ő könyve magyarul, a Jehuti Mess sírja Tébában, ahol ő ásatott, Tébában, és mit tesz Isten, tényleg ezt mondanak, ő pont abban a sírban ásatott, a Kákosi prof, mert annak idején egy Leboló nevű olasz ilyen kalandor és műtincs kereskedő kiásott, és hát ezért ez a 19. század végi régészet, ez inkább a műtincs rablás és a kalandorság időszaka volt. De lényeg az, hogy ennek a Lebolónak az örököse egy Chandler nevű muki lett, aki aztán átment Amerikába, és ebből a sírból bizonyos tárgyakat, ugye ez a ott ül egy macska, meg ez a sakás, meg az Anubis, ugye, ez a fura kutya, mintha a Walt Disney csinálta volna, úgy néz ki. Meg ilyen papírus részeket, papírus szövegeket átitt Amerikába, és ott múmiákat mutogatott $5 meg ilyenek. Tehát egy ilyen, és elért abba a New York államba arra a részre, ahol a ez már azt mondja, Missouriba volt. Mindegy. Szóval a legelőtt utalérte a Smith-t. És a Smith-ről ugye mindenki tudta, hogy ő, hát ugye ő tud, nem ismert iratokat lefordítani, ugye Isten erejének segítségével. A lényeg az, hogy a Chandlertől a Smith megvette ezeket a papíruszokat. És hát kinyitotta, és egyből ugye egyből tudta, hogy mi van a szövegekben. Még csinált egy egyiptomi nyelvtant is, ez 1840-es évek. Ugye Jean-Paul jön 1827-28, és ugye 90-es években volt Amerikában bárki is, aki egyiptomi szöveget szólt már olvasni. Itt-ott egy-egy egyetemben. Tehát ugye azt mondom, hogy akar a kategória. És kinyitotta ezeket a papíruszokat, és egyből, hogy ez József könyve, meg Ábrahám könyve, és hú, az úr kinyilatkoztatásai, amit Egyiptomban ő maga Ábrahám írt. És hát ott az a ma ismert szöveg, a Smith fordítása. De hát a Kákosének pont ebből a sírban ásatott, ahonnan ez oda kikerült, hogy a Mormon Egyház hivatalos felkérése. Kivitette, megnézte, ezt elolvasta a Ábrahám könyve, a Mormon Szentírást, megnézte a papíruszokat, és aztán megmondta a szakvéleményét, hogy hát ez nem tudom mi, de nincs köze a papíruszokhoz. Ez az egyiptomi halottas könyvnek egy kései, 5.-4. századi változata, a Leheletek könyve, egy ismert pogány temetkezési íratnak a szöveg. Tehát Ábrahám meg ilyen 20. század, ugye? Minimum, meg legalább héberül írt volna, és nem reformált egyiptomi nyelven, ugye, mint a Mormon könyv eredeti állítólag. Oh, oh, thank you very much. Goodbye. Tehát ebben az a döbbenetes, hogy most már 12 millió ember van a Mormon egyházban. A Mormon egyház vezetői pontosan tudják, hogy félrevezetik ezeket az embereket. Pontosan tudják. Ott mosolyognak minden liahóna, ez a belső alapjuknak a áprilisi, vagy melyik számában ott van a 70 kóruma, ott a 70 mindegy nagy egyházvezető, és fölött a 12, meg az elnök és a tanácsadója, ott mosolyognak a mormonokra, akik szeretik őket, tisztelik őket, miközben tudatosan átverik őket. Tehát ez nem magánvélemény, ez egyiptológia, ezt tudom már. Mormon egyiptológusok, akik rájönnek arra, hogy ember gyerekkora óta felnő, hogy ott ezek a szentírások, ugye az igaz gyönyben, hogy az Ábrahám kalandjai, meg neki adott kinyilatkoztatás, és ez nem igaz, mert ha itt hazudott Smith, akkor még mikor hazudott? Hiszen a Mormon könyv is úgy született, ugye, hogy ott van ez a tizenvalahány évesen, körülött állítólag ébredés van, gyere, legyél metodista, legyél baptista, református, stb. Ő nem tudja, hogy melyiket válassza, ki megy az erdőbe, ugye ott van a Jakab levelében. Hát, ha valakinek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, és akkor kap, akkor kiment, és hát imádkozott, hogy Uram, adj bölcsességet, hogy most melyik egyházhoz csatlakozzak, és közül valami sötét előjön rá, azt érte, hogy nagy fény, és megjelenik az atya és a fiú. Igen, jól hallottátok, az atya és a fiú. És akkor aki az atya, az rászól, mutatja, hogy ő rá hallgass az én szeretett fiamra. És akkor megkérdez Jézus, hogy melyik egyház, melyik szektához csatlakozom a sok közül, és akkor mondja, hogy egyikhez sem, emléknek az hitvallása utálatos előtte, és ezek mind csak a szavukkal, ajkukkal tisztelnek engem, de életükkel nem, stb. Stb. Szóval, és majd egyházat kell alapítani. És akkor megjönk neki aztán egy angyal is, a Moroni, aki arról beszél, hogy a ilyen 6. században zsidók áteveztek Amerikába, ráadásul Óceánia felől, nem az Atlantihoz, hanem ezen a hosszú úton áthajóztak, és már ott találtak egy népet még Bábel tornya idejéből, de azok kihaltak, és aztán egy szuperkultúrát építettek fel, a lámániták meg a nefiták, ez a két törzselek csapatnak, és itt arra gondoltak, hogy ilyen egymilliós halottak egy-egy csatatéren, egymillió halott. Lovakon nyargalászó acéliakkal lődöző zsidók Amerikában. Ilyen 6. századtól IU 4, Krisztus után 4. századig. És az egész Mormon könyve tulajdonképpen az ottani sztorik, legalább a fele, ha nem több bibliai szöveg, és and it came to pass, és akkor történt pedig len, hogy. Tehát átvéve Ézsajástól, Mátétól, mindenhonnan, amit akarsz, ilyen bibliás szöveg, és ilyen bibliás nyelvezettel, azt misznek a fantasy. Ez a Mormon könyvben, ez a történet, az 1000 éves szuperkultúrának a története, és a nefitákat legyőzték a gonosz lámániták, ugye azért barna a bőrük, mert az Úr megvert őket büntetésül, kis folyámélet, ugye, meg ilyenek, és az ő leszármazottaik az indiánok. Tehát zsidók, akik ugye a sémita raszba tartoznak, az ő leszármazottaik a mai indiánok ott Amerikában, akik viszont a mongoloid raszba tartoznak. Ha láttam egymás mellett egy peruit meg egy japánt, na, ők hasonlítanak egymásra. De egy zsidó, meg egy indián. és hogy abból a zsidó, és, hogy ugye, és aztán ők leírták a történetüket, nem tudni miért, nem héberül, hanem reformált egyiptomi nyelven. The Reformed Egyptian. És még néhány ilyen krikszkrakszot le is írtáltuk a Smith, és az ott van a Mormon egyház történeti kötetben, főleg az apológián a Mormon könyvéről szóló cikkben, ott megnézhetitek, ilyen krikszkrakszok. Ezeket ilyen aranytáblákra írták, és aztán az utolsó profétájuk Moroni meghalt, aztán egy angyal lett belőle, mindegy, és aztán megjelent Smithnek, hogy ott a Kumura dombon, New Yorkban, Lafayette környéken, ahol ő lakik, ott van elásva egy kődobból, kőládában az aranylemezek, amire leírta ezt az 1000 évnyi történetet. És ott van a proféta szemüveg is, tehát egy mellvért, amiből kiáll egy ilyen fémkar, rajta keretbe foglalva két kristály, és ha fölveszed a mellvérte, akkor ezen a szemüvegen keresztül nézed a reformált egyiptomi szöveget, egyből az angol fordítást látok. Nem viccelek. Nem viccelek. 12 millió ember hitte, és aztán épül erre. Aztán az angyal, miután lefordít, volt egy farmer, aki fizette az egésznek a lefordítását, egy függöny ott volt, Smith felolvasta a szöveget, ott, aki Tim volt írta, ment a nyomdába, így jelent meg 1930-ban a Mormon könyv. Aztán az angyal még megmutatta néhány tanúnak, Smith, egyikük, ahogy mondta, a hit szemeivel látták is az aranylemezeket, és aztán Moroni, az angyal átvitte a túlvilágra a lemezeket. Tehát, kész, ettől kezdve mi van? Ez 1830-as első kiadás szöveg. Amiben ilyenek voltak eredetileg, ez volt pár ezer változtatás, főleg ilyen helyesírási, de ilyen tartalmi is, hogy például ott volt, hogy és akik meg megtérnek az Úrhoz, azok white and bright people lesznek, tehát fehér és ragyogó emberek, és a white helyett azt hiszem 1984-es, vagy melyik mondjuk kiadásban megváltoztatták a szöveget, hogy a white, tehát a fehér bőrű helyett, hogy tiszta és ragyogó emberek lesznek. És ugye akkor beindult az afrikai misszió, mert ekkor már muszáj volt a feketéket is engedni a papságba, a mormon papságban, mert eddig nem lehetett, mert fekete vagy azért, miért vagy fekete azért, mert Isten az őseidhez megvette büntetésül, nem lehetsz pap. De aztán jött megint egy új kinyilatkoztatás, hogy most már az engedi a feketéket is, a barna bőrűeket a papságban, megváltoztattuk a szöveget. Csak tudjátok, amikor ott ül az a szegény mormon srác, és negyedik generációs mormon, nem hiszem, egy Kenon nevű srác, amerikai misszionárius, és az ükapjának a könyvét olvastam utána a polcon, és átjön ide Magyarországon, és a 5.-6. beszélgetés környékén mondulágosával számára, hogy a hitének az égvilágban semmi kézzelfogható alapja nincs. Tehát az, hogy ez a feeling, ugye ez a burning in the bosom, ez a ugye a mellkasában egyfajta égést vagy melegséget érez, miután megkérdezte az atyát Krisztus nevében, hogy igazi a mormon könyve, és akkor és érezte, és ez a bizonyíték, annak ellen egy hülyeség az egész, Kolumbusz előtt se pénz, se ló, se jó, se kecske, se barom, se acél, végül semmi nem volt, hogy mormon könyve van, ez mind nem volt Amerikában a Kolumbusz előtt. Jézus ott is megjelent, elmondta a hegyi beszédet, a ruhát megeszik a molyok. Amerikában nem volt moly, Amerikában Kolumbusz. Tehát van biológia történet, metallurgia történet, és ezek kutatók mindennek utána néztek, és egyszerűen semmi nem stimmel. Nincs régészeti nyomának a mormon kultúrának. A mormon könyvek a végén nincsenek térképek, ugye a Biblia végén van. Nem lehet elhelyezni ezeket a nem létező városokat. És ráadásul ennek is utána lehetett nézni. Kortárs irodalomban. Ekkoriban ilyen fiktív történeti novellák jelentek meg, amik az indiánoknak a származására akartak fényderíteni. Hova lett az elveszett 10 zsidó törzs, És ebből lett több irányzat, a brit izraelitizmus, miszerint az brit törzsek, lettük a zsidók, ugye, vagy az angolok, az elveszett 10 zsidó törzs, és volt a történelmi ilyen fiktív novella, ami ezt írja, nézzetek a Héberekről című könyv, egy Ethan Smith, egy névrokon adta ki, pár évvel a mormonkönyv megjelenésére, ami ugyanezt a sztorit végigveszi, az átnevezés, nevek stimmelnek, hogy mormon, meg nefi, meg lámán, meg ilyenek. És tudjuk, hogy ők, és az újságokban voltak ilyen sztorik, hogy hát ezek a zsidó, elveszett zsidó törzs, hát ezek az indiánok. Ez a nemzetek kora, a történelmi gyökérkerelés, keresés, nem kezelés, az már történelmi gyökérkeresés kora. Gondoljatok a magyarokra, az olaszokra, ugye a gyökereink, vagy tessék az Ossziára gondolni. Ugye a Macpherson, aki ugyanígy hamisított egy ősi kelta, ezért, egy ilyen mitoszt, az Ossziánt. És évtizedekig ment, hogy hú, a keltáknak is megvannak a maguk ősi mitoszai, tehát a gyökereink. És kiderült egy hamisító. Ugyanez történt a nőkre. Megvan az amerikai mitosz. Csak gondolom, hogy 12 millió ember ebbe hisz. És több mormon misszionáris van, 70-valahány ezer, mint összesen a protestánsok számára. És ők a legjobbjaikat küldik ki. Ezeket a snájdig, aranyos, kedves mormon srácokat beültézve, hogy az egyházát képviseli. Kis öltönyben, kis táblával, minden lehető legszebb módon akarja prezentálni az egyházat. A világ másik végéről átjön. 2 évet lehúz a misszióba úgy, hogy csak anyáknak kell telefonálnod haza. Se lányok, se semmi, meg karácsonykor. Megy, mint a gép. Egyfolytában ketten vannak mindig. Egymást ellenőrzik egyfolytában. A megszentelődésben, meg a gyermek téve egy napra is ilyen személyes kontroll. 2 év. És utána 60%-uk mormon statisztikák szerint hazamennék, és 60%-uk inaktív lesz a mormon egyházba. Többet nem mondom. Tehát ezek a srácok, akiket úgy kikerülünk, vagy olyan furcsán néznek ki, vagy ezek a pogány mormonok, vagy mit tudom én, ezek iszonyú, hogy mit csinálnak itt végig 2 év alatt, amíg bírják. És amikor ott van ez a mormon srác, és 6. beszélgetés végén is szétomlik az egész, egyszerűen mondom, hogy engem érdekel a régészet, ezt találtam, mit szólsz. És ő is hallotta arról, hogy kirúgnak a mormon egyiptológusokat az egyházból, mert őket nem lehet etetni. Még ilyenek, és akkor is a mormon könyvét felveszi, rászkódik, folyik a könnye, de ő bizonyságot tesz nekem arra, hogy a mormon egyház, Isten egyház, a Joseph Smith Isten profétája, és a mormon könyve is tesz. Megfogtasz. Bibliámat is, mondom, én pedig bizonyságot teszek neked arra, hogy a Biblia tényleg Isten szava. A mormon egyház nem Isten egyház, a Joseph Smith nem is profétáját. Most mi fog dönteni? Az, hogy ki ordibál hangosabban, vagy a tények? Vagy a tények? Tehát min alapszik a hitek? A mormon egyház egy érzés, a mormon egy kultúra, egy szubkultúra. A Harvard etnológiai lexikon külön etnikumként kezeli a mormonokat. Annyira, ez egy külön etnikum, egy külön szubkultúra, egy teljesen önálló világ, ebben iszonyú jól áll lehet venni. Aranyos, kedves emberek minden előtt. És az egész, minden a mormon, az emésztése, a háttere, a kultúrája, a viselkedése, az égvilágon minden, és ebből kiszakadni, és ugye nincs mormon munkanélkül. Ez nagyon jó szociális hálója van az egyháznak. Az egyház fizeti az egyetemig, az összes tanulmányokat. Tehát így könnyű evangelizálni, és főleg a 3. világban, itt valaki épp mondta, aztán Robi, hogy Hawaii-ban járt, Óceánia harmada mormon. Az óceániai térség harmada mormon. Dél-Afrikában, Dél-Amerikában, vagy nem, csak Dél-Amerikában iszonyatos erővel tudnak menni. És nyomjuk egy jó etikai tanításon, bibliai, a Bibliából kivéve, onnan alkalmazzák. Tehát a Bibliának kéne hálásnak lenni, nem a mormon apostoloknak. És hát ott van ez a sok szentírás. És nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Értitek, akik így át vannak verve, tehát ezzel a sráccal csak együtt tudtam sírni. Csak együtt tudtam sírni, hogy ide figyelj, tudom, tudom, ebben nőttél fel. Majd megőrülök, hogy veled ezt csinálták. De hidd el, hogy nem igaz, és ennél sokkal több vár rád. Itt egy csomó jó volt, persze, mert a Bibliából át van egy csomó dolog, de egy csomó sokkal több vár rád. sok. Most már Krisztus magyarországi egyháza. Érdekes, ugyanebben az időszakban, amikor a Mormon egyház létrejött, ekkor dúlt az úgynevezett ez a Restoration Movement, a restaurációs mozgalom. Mindenhez a Campbelliták, és ebből a mozgalomból több nagy, ilyen több milliós mainline protestáns egyházak jöttek létre az USA-ba, Churches of Christ, Christian Churches, Disciples of Christ. És őnáluk az volt eleve az ő sajátságuk, hogy ezt mondták, hogy nem kellnek a hitvallások, amiről a Biblia beszél, arról mi beszélünk, amiről a Biblia nem beszél, arról mi nem beszélünk. Tehát például így kidobták a háromságtan. Háromság hívők, de úgy semmi mást, csak úgy a Biblia. És akkor mindent ehhez igazítani vissza. Ugye a bemerítő hitvalló keresztségtől kezdve, amit tudom. Csak ugye van egy bizonyos dolog, amiről a Biblia nem mond semmit, tehát de dönteni kellett, hogy most énekeljünk, vagy ne, hangszerrel, vagy hangszer nélkül. Tehát akkor létrejött ebből egy millió Church of Christ, amit mindegyik a maga ki nem mondott hitvallásával ugyanott van, mint a többi felekezet a leírt hitvallásával. Gyönyörű különbségekkel. Nélkül, ebből a mozgalom, ez a mai napig megvan, ez mondom, hogy ilyen 3 milliós legalább az USA-ban, és mondom, egy bevett normális protestáns közösség különben, ők is misszionálnak itt Magyarországon, a Krisztus Egyháza vagy gyülekezeté néven. De ebből vált ki a 70-es években ez a International Church, tehát a nemzetközi egyháza Krisztusnak. Ennek a Kip McKean volt, és hát nem tudom mennyire ma az vezetője. És amit hirdetett, ez tulajdonképpen egy diákmisszió, egy nagyon, nagyon kemény, radikális evangelizálási stílus, ami aztán nagyon feldúzasztotta ezt a közösséget. És épp azért, mert annyira radikálisan és keményen, utólag azt mondom, brutálisan evangelizáltak, de ezért a Church of Christ meg is vált ő, tehát ezért vált ki, csak internationalt ezt oda vigyeztették az elé. Tehát ez ki lett rúgva ez a csapat, és ezt láttam, hogy egy ilyen ébredési, evangelizáló, tanítványozó mozgalom, tulajdonképpen a tanítványozási időszakja, ez a Shepherding mozgalom, ez a mindenkinek egy személyes tanítványozója, és akkor én tanítványozom őt, meg őt, és ők is kettőt, és ez a ebből a Multiplication Ministries, ez a megsokszorozódó gyülekezet elmélet. Ugyan nem jött be azóta se, akik elkezdték, azok bocsánatot kértek. De ők az egyetlen, akik ezt még csinálták egészen az elmúlt évekig. Tehát egy nagyon rigorózus tanítványozás folyt, és épp azért, mert friss hívők mindenbe beleszóltak a többi friss hívő életében, ebből aztán nagyon sok tragédia lett. Rengeteg kicsinált ember. És még egy az, hogy a tanítványságnak így nagyon konkrétan, törvényeskedő módon megadták a mikéntjét, hogyanját az élet minden területére, és akik ezeket nem tartották be, azok az elhullott jók, akik aztán elhullottak. Tehát ez egy olyan egyház, furcsa módon, amelyik teológiában mondjuk egy arminiánus, keresztény alapok ott vannak, egy nagyon arminiánus csapat, mindegy, most arról nem kell beszélni, de tehát egy evangéliumi keresztény egyház, de 3-szor annyi volt tagja van, mint jelenlegi tagja. Mert annyi embert kicsináltak, annyi ember elhullott ebben a rigorózus, törvényeskedő tanítványozási rendszerben. Annyira, hogy a Kip McKeannek is 2001-ben már nem emlékszem, pár éve le kellett mondania, fel kellett ismerni, kiket le kellett írnia, amit már mindenki tudott, és az összes kritikus leírta, hogy az ő hihetetlen arroganciájából meg kellett volna térni. Ugye? We God's modern day movement, ugye? Itt kezdjük, mi Isten modernkori mozgalma vagyunk, van még egy pár ilyen, akik azt hiszik, hogy az egész mennyi ránk figyel, mert mi most úgy megyünk, és ez a radikális, 100%-os apátiát nem tűrő gyerünk, és akkor 30 hívőt egy hónap alatt, halleluja! Szóval hát ott volt ez a kommunikációs stílus, ezért még marad, de ez nagyon durván ment, rengeteg sérültet okozott. Emlékszem, csak egy Alabama állambeli minisztrítól kértem anyagot róluk, és mondta, hogy már körbe e-mailez, az ő levelező listájuk, hogy 800 ex-tag van. Van a lázsban. Úristen. Hát mondom, 3-szor annyi ex-tagot termelt ez a közösség, mint tanítványt. mai napig, akik eljutottak így hozzánk, akik így jönnek így lelki gondozásra, hát évekig tartó, évek alatt gyógyuló sebeket lehet összeszedni ezzel az egész megyünk, gyerünk mentalitásra. És ez a vicces, hogy ez mind az urináti oldaladásból. Az összes törvényeskedő közösség ilyen ébredésként kezdi, hogy majd mi, és hú, és az Úr, és így, meg úgy, és gyerünk, és mindenféle, és stb. Csak aztán a saját elvárását, a saját odaszállását várja a másoktól. És ez már a Szentlélek területe, hogy kit, hogyan, mivel. De itt ez történt, nagyon keményen megszabva a dolgokat, és tehát ez a baj, és ezért van az, hogy a civil, tehát a nem keresztény civil valláskutató szervezetek, amelyek tényleg inkább már vallás ellenesek helyenként, az ő listájukon egy az International Church of Christ rajta maradt egy sorban a Jehova tanúi, Scientológia, International Church of Christ, meg a sátánista csoportok. Tehát, hogy ilyen negatív hatást tudnak gyakorolni az emberekre. Tehát azért, mert olyan mértékben átváltoztak az emberek, ez a, nem tudom ismerős, ez a Myers-Briggs-féle személyiségindikátor teszt, amit így ilyen cégeknél felvételni szoktak alkalmazni. Ez 16 karakter. Van, és akkor ilyen érzelmi, vagy gondolkodó beállítottságú, vagy extravertált, vagy introvertált. És így ennek a négy ilyen valaminek a változatai, 16 személyiségtípus. És ezt csak azért mondom, mert nagyon érdekes. És annak idén Bostonban, ahol az egészre indultak itt McKinney, annyira felfűtött a gyülekezet, hogy szociológiai végzettségű egyház tagot megbíztak azzal, hogy mérje fel, hogy mitől vagyunk, milyen jók. És akkor azt találta, hogy az emberek egy ilyen kérdéseket tett föl az embereknek, hogy mit tettél 5 év múlva, most hogy gondolkodsz erről, szerinted hogy fogsz gondolkodni 5 év múlva. És a lényeg az jött ki, hogy a 16-ból egy bizonyos személyiség típus felé változik el mindenki. Van, akinek a 4 személyiség elemből 3 is megváltozik. Tehát ez az, amikor már valakire nem ismersz rá, hogy introvertált vagy extrovertált. És milyen néváltak? Könnyen mozgósítható, érzelmileg befolyásolható, aktivista, különösen mélyebben nem gondolkodó típusúvá. És amikor ezt a Muki, ezt a szociológus így lerakta elé, hogy testvérek, ezt találtam, ezért haragszanak rá olyan sokan, akkor azért jött a képnek kín, hogy de hát ez Jézusnak a lelki alkatát. Nem kép ez a tiéd. Ki lett rúgva persze, megírta a tanulmányát, fönn van az interneten, érdemes olvasni, valaki szociológiával vagy vallásélettanul akar foglalkozni. Tehát ez, amikor valaki a saját képére és hasonlatosságára formál másokat. Nem tudok el jobb szépen. És a mai napig itt szakadnak szét ezek az International Church of Christ gyülekezetek, hogy most kiphez hű, vagy vissza akar menni az eredeti Church of Christ-ba, vagy új utakra jár. Tehát azt, hogy a magyar közösség, mi ezt nem tudom, majd szeretnénk hozzá kell menni. De a mai napig, most már nem hiszik, hogy csak ők üdvözülnek, de a mai napig... Elvileg akkor már nem hiszik, hogy csak ők üdvözülnek, tehát voltak már nálam onnan így tak, hogy mondta, hogy hát azért most már ezt nem hiszik, mert hiszik, hogy más keresztények is lehetnek keresztények, de gyakorlatban ez van, hogy náluk lesz egy tanítvány, és tanítványként nem merítkezel be, akkor aggódnak az időség. Mondom, és itt a mentalitással a baj, nem annyira a teóriával, a mentalitással. Ez pedig a farizeizmus, ez egy, nem egy ókori, hanem egy jóemberi jelenség, erre mindjárt képesek vagyunk, ha nem figyelünk oda, meg egymásra. Jó, na akkor köszönöm szépen a figyelmeteket, és egy igét olvasnék fel, mint az olyan. Jó, akkor a tánc előtt, akkor csak egy igét olvasnék fel a 2 Péter 3, 17-et. Ti tehát szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévegései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most, és az örökké.